Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A technológiai fejlődés gyorsulása következtében az oktatás is egyre inkább kiemelt szerepet játszik a hétköznapokban. Ez is téma volt a Matthias Corvinus Kollégium oktatási konferenciáján. Az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatás vezetőjét, Kis Kozma Georginát, Szabó Gergő kérdezte a téma kapcsán.
A tehetség megtalálása az kulcs szerepet játszik a 21. században, hiszen azt tapasztalhatjuk, hogy a technológia gyors fejlődésének és a digitális kultúra térnyerésének következtében az oktatás egyre inkább kiemelt szerepet játszik, és ebben a szerepkörében az oktatásnak a tehetséggondozás is nagyon fontos részét képezi. Tehát leszögezhetjük azt, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan új technológia, amely olyan társadalmi változásokat hozott magával, amelynek még beláthatatlan következményekkel kell számolnunk. Akár a munkakörülményeinket tekintjük, akár a kultúrafogyasztásunkat, vagy szabadidő eltöltésünket, és nagyon fontos, hogy az oktatás területén is nagyon sok változást tapasztalhatunk. És az oktatással kapcsolatban, vagy az iskolával kapcsolatban érdemes még kiemelni azt is, hogy egyre inkább kikristályosodik egy vita az iskolák szerepéről. Tehát milyen tudást is kell átadni a fiataloknak, hova kell helyezni a hangsúlyt, milyen értékek átadására van szükség a fiatalok számára, és végső soron a fő kérdés az, hogy melyek az oktatás és az iskola legfőbb céljai.
Főleg a technikai vívmányoknak is köszönhetően nagyon komoly társadalmi változások mentek végbe. Ez a tehetségek felkutatásával, kibontakozásával mennyire függ össze?
Természetesen a mesterséges intelligencia, mivel egy olyan technológiáról beszélünk, ami egyszerre hat az életünk minden egyes területére, mondhatnánk úgy is, hogy szimultán módon hat az életünk minden területére, ezért az oktatásra is kifejezetten nagy hatást gyakorol, és megváltoztatja azt a fajta gondolkodást, hogy a tudás szerzésről vagy a tudásról gondolkodunk, és emiatt maga a tehetségeknek a felkutatása és az oktatásnak a szerepe kiemelkedően fontossá válik, illetve az is, hogy ezekről beszéljünk. De nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a tehetséggondozó intézmény nem versenytársa a közés a felsőoktatásnak, hiszen az utóbbi esetében a legfőbb cél az egyetemleges és egységes tudás átadása, a tehetséggondozó intézmény esetében pedig az ezen túlmutató tudás és szemléletmódnak az átadása. Tehát továbbra is a kiscsoportos egyéni igényeket szem előtt tartó támogatási, vagyis mentorálási a jövő, ezen a különböző digitális eszközök térnyerése sem tud változtatni, hiszen a tehetség teljes való történő kibontakoztatásához ezek az egyéni támogatási módszerek kulcsfontosságúak.
Ahogy haladunk el a technikai fejlődésben, a tehetséggondozás szerepe mennyire értékelődött fel a közelmúltban, illetve fog a közeljövőben?
Tehetséggondozás, illetve a tehetségek megtalálásának a fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Két nagyon fontos alapelvet érdemes kiemelni, az egyik a hagyomány, a másik pedig az innováció. Innováció alatt azt érthetjük, hogy a technológia gyors fejlődésével lépést kell tartani, hiszen az életünk minden részét áthatják ezek a változások, és a megváltozott tanulási környezetre is innovatívan kell reagálni, tehát a szellem kiszabadult a palackból, együtt kell élni vele, természetes, hogy cél kell, hogy legyen, hogy ezen eszközök helyes használatát elsajátítsák a fiatalok. A hagyomány, mint cél alatt pedig azt érthetjük, hogy a fiatalok identitásának alakulásában a történelmi memória meghatározó. Olyan kihívásokkal szembesülnek ebben az életszakaszban, hogy ki vagyok én, honnan jöttem és mit hozok magammal, merre tartok, mik a legfontosabb céljaim. És azt láthatjuk, hogy a mai fiatal generáció legfontosabb nemzedéki problémái a kiszámíthatatlanság és a céltalanság. Tehát a tehetséggondozás is, a tudás átadása mellett ezeknek a kulturális alapoknak, vagy inkább úgy is fogalmazhatunk, hogy kulturális minimumnak az átörökítésével is segítheti a fiatal tehetségeket megtalálni önmagukat, elhelyezni magukat a szűk környezetükben és a világban.
Az MCC oktatási konferenciáján terítékre került a mesterséges intelligencia és az oktatás kapcsolata is. A téma kapcsán Sullivan Ferenc, a Matthias Corvinus Kollégium Ifjúságkutató Intézetének kutatója nyilatkozott Szabó Gergőnek.
Elsősorban a személyes képernyők térnyelésére kell gondolni. Ez természetesen ez azt is jelenti, hogy sokszor egészen kis gyermekeknek is azonnali kapcsolódásuk van a világhálóhoz, és a világhálón keresztül azonnal tudnak információkhoz jutni. Azonban ezek az információk nem rendszerezettek, nem szelektáltak és nem ellenőrzöttek, illetve ők maguk sincsenek sokszor még a fejlettség azon fokán, hogy a saját értékítéleteik, saját ismereteik, illetve saját szándékaik alapján ezen ismeretek között szelektálni tudjanak. Egyre nagyobb problémát jelent az, hogy a tantermekben a diákok, ugye az iskola tanítás folyamán ezeket az eszközöket ellenőrizetlenül és nem az oktatás céljának megvaló összefüggő módon használják. Ez ugye gyermekvédelmi szempontból is aggályos lehet. Tehát ez volt 2010-es éveket meghatározó folyamat. A 2020-as éveket meghatározó folyamat 2022-től, azaz a ChatGPT a legismertebb mesterséges intelligencia platform berobbanásától egészen napjainkig, pedig a mesterséges intelligencia a különböző szöveg és képgeneráló chatbotok elterjedése.
Mennyire forgathatják fel ezek az eszközök a hétköznapi értelemben vett oktatást?
A mesterséges intelligencia használatát az osztályterem keretei között, illetve társadalmi szinten is szabályozni kell. Tehát nem csupán arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia a tantermek világát, az iskolák világát forgatja fel, hanem ez egy össztársadalmi probléma, ami nem csak a fiatalokat érinti, hogy az oktatás feletti ellenőrzést, tehát az oktatás miben létét nem szabad átengedni a mesterséges intelligenciának, nem szabad, hogy a mesterséges intelligencia személyes tanár-diák kapcsolaton, interakción túllépve egy olyan szerephez jusson, amely már nem kisegítő jellegű szerep, hanem az oktatás magját, az oktatás lényegét érinti és változtatja meg.
Lehet-e már látni ennek a mesterséges intelligenciának a hatásait már jelenleg a fiatalok körében?
Természetesen az egyik probléma, és talán a legfontosabb probléma az az, hogy általában az emberek és a döntéshozók is lineáris folyamatokban gondolkodnak, azonban a mesterséges intelligencia robbanásszerűen exponenciálisan fejlődik és szabadult rá az oktatás világára is. Ez azzal jár, hogy például az iskolai keretek közötti számonkérés módszerein változtatni kell, hiszen házi dolgozatot, egy egyetemi beadandót, vagy akár egy sima házi feladatot is a mesterséges intelligencia már jobban meg tud írni sok esetben, vagy tényszerűbben meg tud írni, mint az adott diák. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az a produktum, amelyet a mesterséges intelligencia az interneten fellelhető különböző szintén egyébként ellenőrizetlen és szűretlen információkból szerkeszt össze a kérésünkre, az sose lesz az emberi szellem, az emberi intellektus terméke, sose fog tudni olyan tapasztalati elemekből, olyan érzelmi elemekből építkezni, amelyek az emberi tevékenység és az emberi alkotás lényegét adják. Tehát az elsődleges kihívás véleményem szerint az, hogy az iskolai számonkérésnek kell alkalmazkodnia ahhoz, hogy sok esetben a hagyományos, egyszerűen ellenőrizhető, kevés adminisztrációt igénylő, akár kevés személyes utánkövetés, személyes kapcsolat igénylő formáit változtatni kell.
Tanárok számára mekkora kihívás ellenőrizni az ilyen munkákat, amelyeket tényleg különböző technológiák segítségével állítanak elő a diákok. Ez a helyzet, a mesterséges intelligencia mekkora kihívások elé állítja a pedagógus társadalmat?
Már léteznek olyan szoftverek, olyan módszerek, amelyek azt állítják magukról, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat ki tudják szűrni valamilyen hatékonysággal. Azonban azt látni kell, hogy a mesterséges intelligencia nem egy platform, nem csak a ChatGPT-ről beszélünk, hanem számos konkurense is van, és ezek egymástól függetlenül, egymástól eltartó irányba is fejlődnek, illetve fejlődhetnek a jövőben, illetve a mesterséges intelligenciának is vannak ugye jelenleg ingyenesen hozzáférhető, és ennél fejlettebb, magasabb szintű előfizetéses formái. Tehát én azt gondolom, hogy inkább arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy az oktatásnak a tanár-diák kapcsolat megerősítése felé kell fordulnia. Ez egyébként a koronavírus járvány utóhatása is, hogy ugye akkor is tapasztaltuk, hogy a tanár-diák kapcsolat az bizony elengedhetetlen. És amikor a diákok és a tanárok között nincsen személyes kapcsolat, nincsen folyamatos interakció, akkor az oktatás lényege, az ismeretszerzés lényege elveszik, és sokkal hatékonyabbá, sokkal nehézkesebbé válik ismereteket átadni. És nagyon fontos, hogy a humán tudományokban, de a reál tudományokban is nem pusztán adatokról, száraz információkról beszélünk, hanem az oktatás feladata az is, hogy kultúrát és műveltséget közvetítsen, és erre szintén nem alkalmasak ezek a személytelen platformok.
Mesterséges intelligencia képzés indult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a képzés gyakorlati jellegű, a jelenlegi mesterséges intelligencia rendszerek használatára fókuszál. A képzésről Domanics András kérdezte Cserei Györgyöt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánját.
Ez a képzés egy szakirányi továbbképzés. Ráadásul ez a képzés, ez a bölcsészettudományi karral közösen indított képzés. Azt gondoljuk, hogy a most megjelent technológiák, a mesterséges intelligenciában történt radikális előrelépés, az nagyon sok mindenre és mindenkire hatással lesz. És ezért szeretnénk fölkínálni azt a tudást ennek a képzésnek keretében, hogy a legmodernebb AI eszközöket, vagy mesterséges intelligencia eszközöket, hogyan lehet használni, mire lehet használni. És azt gondoljuk, hogy ez nem csak elsősorban informatikusoknak van, sőt, hanem akiket itt megszólítunk, azok marketing szakemberek, jogászok, gazdasági szakemberek, vagy vállalati vezetők, társadalomtudományokkal kapcsolatos szakemberek. Az embereknek a munkáját meg tudja könnyíteni, ha tudják, hogyan lehet használni. És nem csak szövegre, hanem képre, hangra, sőt, lassan mozgó képre is megjelennek ezek az eszközök, amelyek adnak egyfajta szabadságot úgy, már a használóknak, hogy van néhány korlát is, és vannak limitációk, amit azért figyelembe kell venni, de ha jól használja az ember, akkor hatékonyabban lehet ugyanazt a munkát elvégezni.
És adott esetben vannak íratlan vagy írott etikai szabályok is.
Abszolút. Tehát, hogy ennek a képzésnek a keretében mi azért beszélünk alapokról is. Több mindenről. Tehát az etikai, nyilván ezért bölcsészettudományi kar oldalról indult, tehát az etikai jogi kérdések is felmerülnek, és beszélünk róla. Beszélünk a nyelvtechnológiáról, a mögöttes módszerekről, valamennyit az elméletről is.
A képzésben cél az is, hogy ne féljenek a diákok alkalmazni ezeket a rendszereket. Arra gondolok konkrétan, hogy ugye hát évről évre ez fejlődik, ők most megtanulnak valamit az egyetemen, de gyakorlatilag utána is fejleszteni kell magukat.
Igen, ez egy szakirányú továbbképzés lényegében. Azoknak, akik már egy diplomával rendelkeznek, általában dolgoznak. Számukra szeretnénk olyan tudást adni, hogy a legmodernebb technológiát ezt a munkájukba tudják használni. És ehhez adunk valamennyi elméletet, de az óvatosan sokkal inkább gyakorlatot szeretnénk adni. És mivel ez egy szakirányú továbbképzés, itt az éppen aktuális eszközökről tudunk beszélni.
Mesterséges intelligencia képzés indult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a képzés gyakorlati jellegű, a jelenlegi mesterséges intelligencia rendszerek használatára fókuszál. A képzésről Domanics András kérdezte Cserei Györgyöt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánját.
Ez a képzés egy szakirányi továbbképzés. Ráadásul ez a képzés, ez a bölcsészettudományi karral közösen indított képzés. Azt gondoljuk, hogy a most megjelent technológiák, a mesterséges intelligenciában történt radikális előrelépés, az nagyon sok mindenre és mindenkire hatással lesz. És ezért szeretnénk fölkínálni azt a tudást ennek a képzésnek keretében, hogy a legmodernebb AI eszközöket, vagy mesterséges intelligencia eszközöket, hogyan lehet használni, mire lehet használni. És azt gondoljuk, hogy ez nem csak elsősorban informatikusoknak van, sőt, hanem akiket itt megszólítunk, azok marketing szakemberek, jogászok, gazdasági szakemberek, vagy vállalati vezetők, társadalomtudományokkal kapcsolatos szakemberek. az embereknek a munkáját meg tudja könnyíteni, ha tudják, hogyan lehet használni. És nem csak szövegre, hanem képre, hangra, sőt, lassan mozgóképre is megjelennek ezek az eszközök, amelyek adnak egyfajta szabadságot úgy, már a használóknak, hogy van néhány korlát is, és vannak limitációk, amit azért figyelembe kell venni, de ha jól használja az ember, akkor hatékonyabban lehet ugyanazt a munkát elvégezni.
És adott esetben vannak íratlan vagy írott etikai szabályok is.
Abszolút. Tehát, hogy ennek a képzésnek a keretében mi azért beszélünk alapokról is, több mindenről. Tehát az etikai, nyilván ezért bölcsészettudományi kar oldalról indult, tehát az etikai jogi kérdések is felmerülnek, és beszélünk róla. Beszélünk a nyelvtechnológiáról, a mögöttes módszerekről, valamennyit az elméletről is.
A képzésben cél az is, hogy ne féljenek a diákok alkalmazni ezeket a rendszereket. Arra gondolok konkrétan, hogy ugye hát évről évre ez fejlődik, ők most megtanulnak valamit az egyetemen, de gyakorlatilag utána is fejleszteni kell magukat.
Igen, ez egy szakirányú továbbképzés lényegében. Azoknak, akik már egy diplomával rendelkeznek, általában dolgoznak. Számukra szeretnénk olyan tudást adni, hogy a legmodernebb technológiát ezt a munkájukba tudják használni. És ehhez adunk valamennyi elméletet, de az óvatos, a sokkal inkább gyakorlatot szeretnénk adni. És mivel ez egy szakirányú továbbképzés, itt az éppen aktuális eszközökről tudunk beszélni.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Egekbe szöktek a Duolingo részvényei arra a híre, hogy mesterséges intelligencia támogatja a nyelvtanító alkalmazást. Szvetnik Endre összefoglalója következik.
16%-ot emelkedtek egy nap alatt a Duolingo nyelvoktató platform részvényei. A cég piaci jelentése nyomán, amely arra utal, az app és a mesterséges intelligencia kombinálása eredményesebbé teszi a nyelvtanulást. Ha marad a tőzsdei trend, akkor a cég jegyzett értéke közel 1,7 milliárd dollárral nőhet. A Duolingo 2024-re 717 és 729 millió dollár közötti bevételt prognosztizált, ami meghaladja az elemzők 699 millió dolláros átlagos várakozását. Ez az elterjedt app korábban vegyes visszhangot váltott ki, ugyan roppant szórakoztató és könnyed, de ha például törökül kezd el tanulni az ember, akkor gyorsan belefut olyan komplex mondatokba, amelyekről fogalma sincs, mert még nem tanította meg az alkalmazás neki. A japánul tanulók hatalmas rutint szerezhetnek a hiragana írásjelek felismerésében, de ettől még nem tudják maguktól leírni azokat, vagy a több választásos teszt nélkül megbízhatóan felismerni őket, miközben még temérdek tanulnivalójuk marad. A nyelvtanulási piac azonban egyre inkább az ilyen appok felé tolódik el, írta a Reuters. Elemzők szerint a Duolingo sikeresen vezette be a generatív mesterséges intelligenciát is a kínálatba. Tavaly márciusban egy új előfizetési szint, a Duolingo Max jelent meg, amely már mesterséges intelligencia funkciókat is tartalmaz. Az AI újfajta társalgási és szövegértési órákat hoz létre, hogy végül olyan eredményes legyen, mint egy emberi tanár, mondta Louis Von Ahn, a cég vezérigazgatója. A Duolingo eddig úgynevezett freemium, tehát ingyenes, de fizetős extrákkal rendelkező modelljével tarolt a piacon, de a tavaly bevezetett Max nevű ajánlatra is megnőtt a kereslet, mondta el a vállalat pénzügyi igazgatója Matt Scaruppa. A cég rekordösszegű 191 millió dolláros összbevételt jelentett az elmúlt év utolsó negyedévére, ami 51%-os növekedést jelent. A fizetős felhasználók száma közel 60%-kal 6,6 millióra nőtt az időszakban. A vállalat napi aktív felhasználói száma, benne az ingyenes változatot használókkal, közben 65%-kal, a havi aktív felhasználók száma pedig 46%-kal nőtt. A legtöbb kulcsfontosságú mérőszám lenyűgöző, ezért a pozitív tőzsdei reakció, mondta Dan Cotsworth, az AG Bell nevű vállalat befektetési elemzője. A cég eredményességét nagymértékben segítette a jól kiválasztott logó, a Duo nevű zöld, csőrös kabala állatka. Duo saját életet él a TikTokon, ahol nagyon népszerűek a videói, és már elérték az 54 millió megtekintést.
Leértékelheti a diplomákat az, ha nyelvvizsga nélkül szerezték meg azokat. Ezt mondta a Nyelviskolák Szervezetének vezetője, akit az egyre népszerűbb nyelvtanulási alkalmazásokról is kérdeztünk. Herceg Zsolt összefoglalója következik.
A nyelvtanulásra használt applikációk között vannak jók és rosszak, de a jók is csak kiegészíthetik és nem helyettesíthetik a klasszikus nyelvtanulást, mondta az Inforádiónak Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke.
Akár a nyelvóráknak a száma is csökkenhet, hogyha a nyelvtanuló ezen applikációban szorgalmasan halad előre, de az egyik legnagyobb nehézség az ilyen számítógépes programokban, mobil applikációkban, hogy tisztelet a kivételnek nem mindig tudnak úgy követni, motiválni, hogy napi szinten menjen a gyakorlás, vagy válaszolni a kérdésekre, ahogy viszont adott esetben egy nyelvtanár tud.
A nyelvvizsgák száma csökkent, amióta az egyetemek dönthetik el, hogy kérnek-e nyelvvizsgát a hallgatóiktól, vagy sem, válaszolta az elnök egy másik kérdésünkre.
Inkább az lesz a kérdés, hogy azon egyetemi diplomák, vagy főiskolai diplomák, amelyeket nyelvtudás nélkül lehet megszerezni azoknak, az értékét hogy fogja beárazni a piac. Ebből a szempontból egy kicsit aggódom, ahogy a korábbi szabályozás az lehet, hogy túl szigorúnak tűnt, hogy nyelvvizsga kell bármilyen megszerzett diplomához, mert tényleg nagyon nehezen képzelhető olyan felsőfokú képesítés, amelyben nincs szükség arra, hogy legalább egy idegen nyelvet valami normális módon használjon az ember. Addig ez ma már azzal, hogy bizonyos egyetemekhez nem szükséges, ez nincs. Én mondom, kicsit aggódva figyelem azt, hogy majd egy pár év múlva az ilyen módon megszerzett diplomáknak az értéke az hogy fog alakulni.
A nyelvtudás ugyanis nem lett kevésbé fontos, csak a nyelvvizsga hívta fel a figyelmet Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!